A szokásosnál rövidebb ideig tartott a nyári szünet az ingatlan piacon. A júniusi enyhülés után a Dunahouse által júliusra becsült 11.538 tranzakcióval az év eddigi legerősebb hónapját zárta az ingatlan piac. A júliusi eredmények alapján az előző hónaphoz képest 23,7%-kal, az előző év azonos időszakához mérten pedig 88,9%-kal teljesített jobban a lakáspiac. Benedik Károly szerint az árak is nőni kezdtek, és a vidéki nagyvárosokban, valamint a fővárosban is a panellakások átlagos négyzetméterára emelkedett a legdinamikusabban. Lakatos László interjúja.
Rekord hónapot zárt az ingatlan piac. Mi alapján jutottatok erre? A saját eladásokból generáltatok egy számot?
Hosszú évek óta becsüljük az ingatlan piaci adásvételeket, tranzakciókat a magyar piacon, és általában szerencsére nagyon-nagyon kis hiba határa tudjuk megmondani, a saját adataink és különböző más tényezők alapján, hogy nagyjából mennyi tranzakció történt. Ugye a hivatalos adat a Központi Statisztikai Hivataltól érkezik meg, de jó pár hónap csúszással tudjuk csak meg a pontos adatokat, és addig csak a becsülésekre támaszkodhatunk. De annyira nem meglepő ez a mostani adat, a júliusi adat, ugyanis elég aktív ingatlan piacot élünk hónapról hónapra, és azt gondolom az egyértelműen érezhető az idei évben. A nyári szezon volt, hogy szokásosan egy picit enyhébb forgalomban indult júniusban, de júliusban úgy látszik, hogy rákapcsoltak az eladók és a vevők, tehát hogy kevesebben voltak egy picit szabadságon, és több mint 11 ezer tranzakciót becsülünk a magyar piacon, amivel a legerősebb hónapot zárta az ingatlan piac 2024-ben eddig.
Ez egyébként mennyire szokásos, hogy így pörögnek fel az adásvételek, hogy a nyár közepe, ami hát ilyen, már ilyen közhelyesen mondom ezt, uborka szezon, ez most azért egy különleges hónap ilyen szempontból is, vagy csak idén egy jobb szám a többihez képest?
Az ingatlan piaci szezonalitás azért évről évre változik, és régebben egyértelműen a nyár inkább a nyaralásról szólt, és kevésbé a tranzakciókról. Ugye ne felejtsük el, hogy egy ingatlan piaci adásvételhez ráadásul még ügyvéd, közjegyző, banki szakember is kell, tehát egy sok szereplős tevékenység, és éppen ezért nem a leggyorsabb folyamat általában. Éppen ezért lehet, hogyha a tavaszi fellendülés húzódott el még akár a nyári hónapokra is, mert az elmúlt években azért sok különlegességet láttunk, és már nem egyértelműen a nyár a leggyengébb időszaka az ingatlan piaci szezonon. Inkább a december szokott lenni, amikor már tényleg mindenki a karácsonyra készül, és jóval kevesebb adásvétel születik. A nyár ilyen szempontból változó, de mondom, ahogy az idejében nagyon aktív piaccal találkoztunk, így számunkra nem annyira meglepő ez a rekordszámú adásvétel, amit júliusban zárult.
Akkor beszéljünk a számokról. Úgy becsülitek, hogy a teljes piacon 11,5 ezer, sőt annál még egy kicsivel több tranzakció zajlott le júliusban. Ez mondjuk mennyivel több, mint az előző évazonos időszakába, és mennyi az előző időszakokhoz képest?
Hogyha az előző hónaphoz számítjuk, akkor egy több mint 23%-os emelkedés, majdnem 24%-os az előző évhez képest. Amikor ugye elég gyenge piacot éltünk, akkor majdnem 90%-os az emelkedés, 89%-os, tehát jelentős a tavalyi év adatához képest. De hogyha a hosszú idősoros visszatekintést nézünk, meg az átlagos ingatlanpiaci forgalmat, azért Magyarországon általában éves szinten 140-150 ezer ingatlanpiaci tranzakcióval számolhatunk, ami havi 12-13 ezer tranzakciót jelent. Tehát abból a szempontból nem kiugró, és itt a mostani hozzámérés és hozzábecsléshez képest azért látunk ekkora emelkedést, mert hogy tavaly nagyon alacsony intenzitású piacot éltünk, ami most megváltozott, és úgy látszik, hogy hónapról hónapra emelkedik. Kíváncsian várjuk az őszi szezont. Őszen még szokott lenni egy viszonylag nagyobb felfutása a újbóli keresletnek, és hogyha találkozik a kínálat, akkor adásvétellel zárul. A téli hónapok lesznek várhatóan egy picit gyengébbek, de ugye még nem szabad ennyire előre szaladni, mert nagyon sok változás lehet akár az ingatlan piacon ilyen szempontból.
Ez az extra kereslet, illetve eladói szándékkal találkozó kereslet, ez az árakban hogy jelenik meg? Mennyire indultak meg az árak fölfelé, vagy mennyire stabilizálódtak az árak? És mondjuk néhány településen, kezdjük talán Budapesttel, milyen áron, vagy milyen átlagáron történtek adásvételek?
Egyértelműen érezhető a trendforduló az árak tekintetében is. Ugye tavalyi évben csökkenő, stagnáló árakkal találkozhattunk az ingatlanpiacon, országosan szinte minden területen, de várható volt, hogyha amint megindul és erősebb lesz a kereslet, az árak is inkább fölfele mozdulnak. Ennek mértékéről eltérő vélemények voltak még tavaly évvégén, idén évelején. Mi is éves szinten 8-10%-os emelkedést látunk, ami nagyon sok helyen és nagyon sok esetben már szinte az első fél évben bekövetkezett. Egyértelműen pozitív árváltozás volt szinte minden területen, így például Budapesten is, ahol nagyon-nagyon keresettek lettek a belvárosi ingatlanok, és ott akár 2 megyű emelkedés sem volt elképzelhetetlen. Azért átlagban ez a 8-10%-os emelkedéssel találkozhattak a vásárlók, hogyha a tavalyi árakhoz hasonlították az idejeket. Viszont még mindig van azért némi alkú és irányár változása az árakban, hogyha nem is olyan nagy mértékű, mint a tavalyi évben, amikor szintén 2 megyű volt az árváltozás lehetősége, akár 10-15%-ot is lehetett alkudni egyes ingatlanok árából. Most azért az visszacsökkentés egy 5-7%-os alkúval irányár változással lehet számolni a megkérdetett árakhoz képest.
Na akkor nézzük az átlagárakat a különböző kerületekben, lokációkban, hogy alakultak az árak.
Egyre több kerületben lépi át az 1 millió forintos határt a fővárosban az ingatlanoknak a négyzetméter ára. A panelek, egyedül a kivételek, amikor a panel típusú lakásokat nézzük, akkor az év elején még ilyen 750-760 ezer forintos négyzetméter ára találkoztunk, ami július hónapban legutolsó mérésünk alapján 820 ezer forint volt. Nagyon fontos, hogy itt mindig az értékesítési adatokat tudjuk nézni, és ebből indexálva majd csak később látszódik a tényleges emelkedés. Az most látszódik egyértelműen, hogy júliusban a drágább panellakások voltak elendőek, már 800 ezer forint fölötti négyzetméter árral. Hogyha a téglalakásokat nézzük, akkor pedig a belvárosi kerületekben és a budai oldalon szinte kivétel nélkül 1 millió forint fölötti négyzetméter árral találkozhatunk. Hogyha nagy fővárosi átlagot is tekintjük, akkor is 950 és 1 millió forint között van valahol az átlagos négyzetméter ár. Ennél azért jóval kedvezőbbek a vidéki nagyvárosainknak az árai. Ott panellakások esetében durván 500-600 ezer forint közötti négyzetméter árral kell számolni, míg téglalakások esetében 600-700-dal. Attól függ, hogy családi házról vagy lakásról van szó, tehát ott azért nagyobb a szórás árak között, de azért egyértelműen látszik, hogy a fővárosban és a vidéki nagyobb városokban is emelkedő tendenciát lehet mérni minden ingatlan típusnál.
Benedik Károlyt, a Duranhauser PR és értékesítési igazgatóját hallották. Mindjárt folytatjuk a klímaváltozásról szóló interjúval. Előtte egy rövid kitekintés az orosz-ukrán helyzetre. A Raibar Orosz Elemzői Intézet azt írja, hogy úgy tűnik, hogy még több településen vannak már harcok. Említettük a hírösszefoglalóban, hogy 1000 négyzetkilométert foglalhattak el a betörő ukrán csapatok Oroszország területeiből, és nagyon úgy tűnik, hogy megpróbálnak előre törni az ukrán erők már Lgov városa felé is, legalábbis tüzérségi csapásokról érkeztek információk erről a területről is. A Kurszki atomerőmű még nincs képben, már ami az ukrán előre nyomulást illeti, és az ukránok sem közölték, hogy lenne ilyen hadi céljuk, bár igazából Ukrajna semmit sem közölt az oroszországi betörés céljairól. Mindössze egy elnöki nyilatkozat van, miszerint megpróbálják Oroszországot rákényszeríteni a békére. Amint van információ egy esetleges orosz taktikaváltásról, vagy az ukránok előre nyomulásáról ebben a régióban, akkor természetesen mondjuk majd azt is, hogyha más frontszakaszon a Donyeckben történik majd valami. Leállható az Atlanti-óceán legfontosabb áramlatrendszere, amelynek az európai időjárást is befolyásoló Golf áramlat és a része. Nos, nem a közeljövőről van szó, hanem évtizedek múlva, de azért vannak ilyen előrejelzések is. A Matthias Corvinus Kollégium Klímakutatóintézetének vezető kutatója azt mondta, hogy a Golf áramlat leállásának az esélye 2050-ig csupán 15%, azonban az évszázad végére 85%, hogy bekövetkezik. A szakember hozzátette, hogy ennek komoly időjárási következményei lennének. Közép-Európában például 2 fokos hőmérsékletváltozással lehetne számítani, ráadásul ez rendkívül kevés csapadékkal és nagyon hideg téllel párosulna. Kovács Erik arról is beszélt, hogy továbbra is nagy problémát jelent az, hogy a jéghegyek olvadásával édes víz kerül az óceánokba. Berla Attila interjúja.
Nagy port kavart a napokban az a hír, hogy az Atlanti-óceáni áramlatok létfontosságú rendszere leállhat. Ön hogy látja, ez valóban bekövetkezhet? Közel állunk ehhez?
Ugye itt a maga a 5 darab tudományos cikk jelent meg ezzel kapcsolatban, eddig még csak, de ezek ilyen nagyon fontos tudományos eredményeket közölnek már az AMOK-ról, ez az úgynevezett észak-atlanti meridionális bukóáramlat, amelynek a része is egyébként maga a Golf-áramlat, ami ugye Európa időjárásának a fő hajtóereje, mozgató rugója. Hát erről tudni kell, hogy ennek a működéseiben az elmúlt 30-40 évben egy lassulást láthatunk. Ezt műholdas mérésekből, illetve különböző szonáros mérésekből tudjuk, és mivel az északi sarki területek, itt különösen Grönlandra gondolok, nagyon erőteljes jég és hóolvadásban vannak, és nagyon sok édesvíz kerül be maga a tengerbe, tehát maga az észak-atlanti óceáni medencében, ezáltal láthatjuk, hogy maga a hőkiegyenlítődés változik, illetve lassul. És ebből csinálták meg azt a tudósok különböző matematikai, fizikai modellekkel, hogy gyakorlatilag a 21. századra különböző szimulációkat vetettek előre, olyan, hogyha emelkedik a tengerek hőmérséklete tovább, gyorsul maga a grönlandi jégnek az olvadása, akkor ez minden befolyásolná magát az észak-atlanti bukóáramlatot, és arra jutottak, hogyha ez még intenzívebbé válik a jég és a hóolvadás sarki területeken, különösen Grönlandon, akkor előfordulhat az, még egyelőre alacsony beválási esélye, de előfordulhat az, hogy az AMOK-nak az áramlása egy kritikus szint alá fog majd csökkenni. Ebben az esetben viszont egy komoly, átmeneti komoly időjárás, illetve éghajlati változás következne be, mind Észak-Amerikában, illetve mind Nyugat, illetve Észak-Európában.
A szimulációk mit mutatnak, ez mikorra következhet be?
A szimulációknak két kimenetele van, tehát százalékos arányban fogom mondani, mert a klimatológiában, a tengerkutatásban ez nagyon fontos. Az, hogy 2050-ig leálljon maga az AMOK, tehát a golfáramlat is egy kritikus szint alá csökkenje maga az áramlása, annak most kb. 15-25% az esélye. Tehát ez már klimatológiában, ez már figyelemre méltó lehetőséget jelent. A 21. század végéig, tehát 2100-ig ez fölmegy 80%-ra ennek most a valószínűsége. De mondom, ez 5 darab tanulmány készült eddig még csak róla, tehát még azért annyira még nem kell megijedni, de az tény is való, hogyha ezek bekövetkezne, például 2050-ig ez bekövetkezne, akkor átmenetileg például évtizedenként 2-3 fokos hőmérséklet csökkenést figyelnénk meg Nyugat, illetve Észak-Európában, itt Közép-Európában olyan 1-2 fokos lenne a hőmérsékletnek a csökkenése, de viszont egyre szélsőségesebb, még szélsőségesebbé válna az időjárásunk, mivel egyre kevésbé lenne intenzív maga a tengeráramlat az atlanti óceánon, ezáltal elmaradnának a ciklongenezisek, tehát jelentősen csökkenne a lehullott csapadék mennyisége itt Közép-Európában, a nyarak egyre forróbbak, a telek pedig nagyon hidegek lennének ebben az esetben, de mondom, ennek az esélye most 15-25% 2050-ig, tehát azért erre még nagyon sok kutatás kell ezzel kapcsolatban, hogy ez valóban bekövetkezik-e.
Akkor ezek azért eléggé drasztikus változások lennének, és azt mondják egyébként, hogy a klímaváltozás, illetve a globális felmelegedés ellen már túl sokat nem tudunk tenni, maximum lassítani tudjuk ezt a folyamatot, de tudunk tenni egyébként ennek érdekében, hogy ne történjen meg ez a leállás, vagy ez is a globális felmelegedés lassításáért kell akkor tennünk?
De az éghajlati rendszerben, tehát az éghajlati rendszer, ez egy nagyon bonyolult fizikai, kémiai kapcsolati rendszerről van szó, tehát nagyon sok geoszféra kapcsolatáról van szó. Ott már elértünk egy átfordulási pontot, tehát egy átfordulási pontot elértünk, ennek az a lényege, hogy az ember önmaga a következő évtizedekben bármit is csinált, mérsékelni a felmelegedést és tágabb értelemben pedig az éghajlat fokozatos változását már nem tudja ő maga mérsékelni, mert annyi már benne a pozitív visszacsatolás az az önkerjesztő folyamat. Hosszú távon lehet ellene tenni, ez mindenféleképpen a mitigáció. Közép és rövid távon ez azt jelenti, hogy a következő 2-3-4 évtizedben mindenféleképpen az adaptáció, tehát az alkalmazkodás az tud segíteni nekünk, sőt, azok az országok, vagy azok a régiók, azok az országok, akik nagyon jó adaptációs stratégiákat építenek, és ezeket egyébként még be is építik a mindennapjaikban, itt a gazdasággal, az emberek életétől a politikáig, azok az országok akár még nyertesei is lehetnek ennek, illetve kevésbé vesztesek lehetnek, illetve meg vannak olyan régiók, amelyek még akár nyertesen is egy ágazatban nyertesen kihetnek egyébként az éghajlatváltozásból, de ez egyébként nagyon sok tennivalót követel még. Például, hogyha most Európáról beszélünk, így az AMOK-kal kapcsolatban Európában, de most már elkészültek egyébként mint az Összeurópai Uniós, mint hogyha csak most megnézzük Magyarországot, Magyarországon is megvannak gyakorlatilag minden ágazatra az adaptációs stratégiák, ezeket minél hamarabb a mindennapi életbe kell ültetni, és akkor nem leszünk vesztesei magának a klímaváltozásnak. Az tény is való egyébként, hogy egyre szélsőségesebb lesz az időjárás, de ezzel lehet tenni. Ahogyan például egy nagyon jó példa Szingapur, aki azzal kezdte, hogy ezt hétszette az adaptáció stratégiáit, és most csinálja, amit igáztatós, az az üvegházhatási gázbocsátási stratégiáját, mert ők úgy döntöttek, hogy először alkalmazkodnak, megcsinálják az alkalmazkodást, és hosszú távon pedig a mitigációt. Na, ugyanezt kell csinálnunk nekünk is, és akkor nem lesz semmi probléma az éghajlatváltozással kapcsolatban.
Ha megtörténne ez a leállás, akkor az az óceánnak az élővilágát is befolyásolná?
Természetesen először is azt tudni kell, hogy az amok leállásával, ugye is már nagyon növekszik maga a tengeri hőhullámoknak a száma. Az hasonló hőhullám, mint amit mi is tapasztalunk, csak a tengerben átmenetileg ilyen nagyon magas 7-8-10 fokos anomália lép fel egy-egy régióban az óceánokba, illetve a tengerekben, tehát nagyon túlmelegszik maga a víz. Az amoknak következtében ez még erőteljesebbé válna, mint a földközi tengeren, mind az Adrián, mind az Égei tengeren, illetve mind az Atlanti-óceán középső és déli medencéjében. Ugyanis az amoknak a drasztikus lassulása, mert leállni nem tud, tehát teljesen leállni nem fog, sosem csak egy kritikus szint alá süllyedhet. Az azt eredményezni, hogy az megtörténne, hogy míg az északi féltekén 2-3 fokos évtizedes hőmérséklet csökkenés lenne átmenetileg, addig a déli féltekén kb. 5-6 fokos hőmérséklet emelkedés várható évtizedenként majd. Tehát ugye gyakorlatilag most az északi félteke maga az éghajlatváltozásnak az epicentruma, az amok leállásával viszont a déli félteke lenne az átmenetileg.
Most ugye az amokról volt szó ezekben a kutatásokban, amiről most beszélünk, viszont van egyébként más ilyen áramlatrendszer is veszélyben?
Nagyon fontos, hogy gyakorlatilag azt most láthatjuk, hogy a Földön mindenhol, tehát mind a csendes óceáni, mind az indiai óceáni áramlatok is egyébként változnak. Ami talán most egy jelentősebb változást mutat az elmúlt években, az a nyugat-keleti irányú déli cirkumpoláris áramlat, ami az Antarktisz veszi körbe. Ennek köszönhető volt az, ennek a cirkumpoláris áramlatnak volt az köszönhető, hogy az elmúlt évtizedekben nagyon hidegek voltak az Antarktiszon, illetve nőtt a hó, illetve a jégvastagság is, de ez is most elkezdett gyengülni átmenetileg, előre láthatólag, de meglátjuk. Most ennek köszönhető volt az, ennek a gyengülésnek köszönhető az, hogy most átmenetileg, bízunk benne, hogy átmenetileg inkább így mondanám, elkezdett egy erőteljesebb hó és jégolvadás történik magán az Antarktiszon, de mondom, tehát ezekkel nagyon óvatosan kell bánni, mert ezek lehet, hogy csak átmeneti folyamatok, csak energiaátadási folyamatokról van szó. Azonban, hogyha tartós marad, és az Antarktiszon nagyon erőteljes hóolvadás kezdődik az óceánokba, akkor viszont már az egész globális áramlási rendszer, ez a teljes éghajlati, illetve nagy szélrendszereknek a változásában módosulások történhetnek. Ennek most az esélye körülbelül 5-10% a következő 3-4 évtizedben.
Kovács Eriket, a Matthias Corvinus Collegium Klímakutató Intézetének vezető kutatóját hallották.